Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének 9. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Hobb Béla, 1965-ben született Jászberényben. Egyetemi diplomáját a Szegedi József Attila Tudományegyetem fizikus szakán szerezte meg. Diplomamunkáját a Budapesti Műszaki Egyetem atomfizika tanszékén írta. 1989-től különböző beosztásokban dolgozott az MTA lézerfizikai tanszéki kutatócsoportban. 2013. január 1-től június 31-ig megbízott, majd 2013. július 1-től kinevezett egyetemi docens. 2014. szeptember 1-től tanszékvezető egyetemi tanár az STE optikai és kvantumelektronikai tanszéken. A fizikatudomány kandidátusa fokozatot 1998-ban szerezte. A fizikatudomány doktora címet 2009-ben kapta meg, 2012-ben habilitált. Alapító és törzs tagja az STE fizika doktori iskolájának. Már munkába állásának kezdetétől részt vesz az egyetemi oktatásban. Több előadást, gyakorlatot tart. 40-nél több diplomamunka, szakdolgozat, projektmunka, TDK dolgozat, PhD fokozatszerzés vezetését végezte. Fő kutatási témái: polimerek és biológiai szövetek UV fotoablációjának vizsgálata alkalmazhatósági szempontból, illetve a mechanizmus modellezését segítő alapkutatások, lézeres anyagmegmunkálás, vékony réteg-leválasztás, biológiai anyagok lézeres mozgatása, sejtátvitel, bioszenzorok, lézerek orvosi alkalmazásainak kutatása. Több OTKA és NKFP pályázatnak volt résztvevője, 3 OTKA, 2 nagyműszer és 2 támok pályázatnak pedig témavezetője. 2014-től az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei csoportjának elnöke. Nagyon fontos feladatnak tartja a fizika tudomány népszerűsítését, ezért kollégái segítségével, fizikai tárgyú előadásokkal, kísérleti bemutatókkal keresik fel az érdeklődő délalföldi régiós általános és középiskolákat. Tisztelettel felkérem dr. Hobb Béla professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, kedves hölgyeim és uraim! Előadásom címe Lézerek a gyógyászatban. Az első működő lézert 1960-ban építette meg Theodor Maiman, egy amerikai fizikus, és ahhoz képest nagyon gyorsan megjelentek már az első olyan kutatások, nagyjából 2 év múlva, az első lézer felfedezését követően 2 év múlva, amelyek arra irányultak, hogy megvizsgálják, hogy a lézerek alkalmazhatók lennének-e az orvostudományban. 1975-ben már megrendezték az első olyan konferenciát, amelyen már annyi eredményt tudtak összegyűjteni erről a területről, hogy egy teljes konferencia időtartamát tudták ennek a témának szentelni. Ez azt jelenti, hogy a lézerek orvosi alkalmazásai terület az borzasztóan gyorsan nagy fejlődésnek indult, és meglehetősen hamar kiderült az, hogy a lézereknek tényleg van jelentőségük, fontosságuk, szerepük az orvostudományban. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a lézerek jelentős mértékben hozzájárulhatnak az orvostudomány fejlődéséhez. Az azóta eltelt 55 év folyamán különböző újabb és újabb típusú lézereket fejlesztettek ki, újabb típusú lézeres kezelési módokat, technikákat találtak föl kutatók, és mindez azt jelzi, hogy ez a lézereknek a létjogosultsága az orvostudományban bizony erősen megalapozott. Ma már azt lehet mondani, hogy a lézerek nagyjából az orvostudomány minden egyes területén megtalálhatók, és nem is csak úgyhogy valamilyen régi technikát váltanak ki, hanem a lézerek segítségével lehetőség nyílott olyan orvosi beavatkozások kidolgozására, amelyek a hagyományos technikai eljárásokkal nem voltak megoldhatók. Az elkövetkezendő 50 percben tehát én azt szeretném nagyon-nagyon a teljesség igényére törekedés nélkül azt bemutatni, hogy különböző szemléletesebb, érdekesebb példákon, hogy a lézereknek tényleg milyen óriási jelentőségük van az orvostudományban, és azt, hogy mennyire szerteágazó az a területrendszer, amelyben a lézerek már aktívan közreműködnek az orvostudomány fejlődésében. De mielőtt elkezdenénk lézerrel fölaprítani a pacienseinket, először néhány szót kellene szólni néhány alapjelenségről. Amikor egy lézersugárzás vagy egy fénynyaláb elér valamilyen mintát, legyen ez a minta valamilyen fémdarab, vagy éppenséggel egy biológiai szövet, vagy egy emberi bőr, akkor négy alapvető fényanyag kölcsönhatás zajlik le ebben a rendszerben. Először is ugye a belső lézernyalábunk eléri magát a mintát, jelen esetben mondjuk legyen például ez egy emberi bőr felszín. Az első jelenség, ami ilyenkor bekövetkezik, a fény visszaverődés, a reflexió. Tehát a fényünk egy része visszaverődik a munkadarab felszínéről. Ezután a lézer energiájának másik része behatol a munkadarabba, ahol elnyelődhet, szóródhat, majd végül áthaladva rajta kilép az adott mintából, ezt nevezzük transzmissziónak vagy áthaladásnak. Mi történik azzal a lézer fénnyel, amelyik bent marad az anyagban? Azt szokták mondani, az irodalom azt mondja, hogy a lézersugár hatását az élő szövetre 2 plusz 1 paraméter készlettől függ. Az első maga az alkalmazott lézersugár legfőbb jellemzői, amelyek lehetnek a hullámhoz, teljesítmény, impulzusidő, stb. Rengeteg ilyen paraméter van. A második csoport a kezelt szövet jellemzőinek csoportja, amelybe beletartoznak a kezelt mintának az optikai, termális tulajdonságai. Mindez jelentős mértékben meghatározza azt, hogy mit tudunk egyáltalán az adott lézerrel, az adott szöveten elérni. A 2 plusz 1. csapat pedig magában foglalja az ilyen járulékos segítségeket, amikor is az aktuálisan megvilágított szövet vagy bármilyen biológiai mintán elért hatást befolyásolhatja még, ha esetleg valami hűtést alkalmazunk, folyadékáramoltatást, elszívást, stb. Tehát ezek nagyjából az alap esetei, a lézer alap definíciói, meghatározásai lézersugár hatásának valamilyen biológiai mintára. Ha a lézernyalábunk már elnyelődött az adott biológiai szövetbe, adott biológiai mintába, akkor abban valamilyen változásokat hoz létre, hiszen nyilván ez a cél, hogy változásokat érjünk el. Négyféle fő hatástani csoportot különböztethetünk meg: fotokémiai hatások csoportja, fototermális, lézerablációs és fotodisztrukciós hatások. Na, ezeket jó csúnyán hangzanak, de szeretném majd ezeket egy kicsit részletesen megtárgyalni, és egy-egy alkalmazási példával is bemutatni, hogy miért is fontosak ezek. Az első kategóriában tehát a fotokémiai hatások tartoznak, amik tulajdonképpen azt jelentik, hogy fotó, kémia, ugye összetett szóból, a fotó azt jelenti, hogy fény hatására bekövetkező valamilyen kémiai változásokat vizsgálunk most. Nem mindegy azonban, hogy milyen fényt alkalmazunk aktuálisan. Egy lézerfény vagy lézerfoton energiáját úgy tudjuk meghatározni, hogyha a Planck állandót megszorozzuk a fény frekvenciájával, illetve hogyha a Planck állandót megszorozzuk a fénysebességgel és elosztjuk a hullámosszal. Ez nem annyira bonyolult képlet, nekünk ebből csak annyit kell megegyezni, hogy itt van ez a lambda hullámhossz a nevezőben. Ez azt jelenti, hogy minél alacsonyabb a hullámhossz, annál nagyobb lesz a fotonunk energiája, amiből az következik, hogyha én valamilyen komolyabb fotokémiai hatást akarok kiváltani, amelyhez nagy foton energiára van szükségem, akkor célszerű a kék vagy az UV tartományból választani lézerfényforrást. Nézzük meg, hogy milyen fotokémiai reakciókat tudunk kiváltani tehát lézerrel vagy fénnyel. Ezek közül az első az úgynevezett fotodisszociáció jelensége. Ennek során fény hatására valamilyen kémiai molekulában valamilyen szakadást, roncsolódást érünk el a fotonok segítségével. Itt bemutattak néhány táblázatot, amely táblázatok egy részében a legfontosabb, legelterjedtebb kémiai kötések, kötési energiáit lehet látni, míg a másik oldalon néhány UV lézerhez tartozó fotonenergiát látunk. Példaképpen nekem odalent a laboromban van egy argonfluorid excimer lézerem, amelynek a fotonenergiája 6,4 elektron volt. Ha ezt most összehasonlítjuk az egyes kötések, a különböző egyes kötések kötési energiáival, vagy a kettesével, láthatjuk azt, hogy ennek a lézernek egy fotonjának energiája bőven elég arra, hogy ezeket a kötéseket gyönyörű szépen szétszakítsa. Miért érdekes ez? Azért, mert emiatt az UV lézerekkel például molekulán belüli műtéteket is, beavatkozásokat, megmunkálásokat is végre lehet hajtani, ami pont azt vonja maga után, hogy az ilyen típusú lézerekkel nagyon-nagyon precíz, nagyon-nagyon jól definiált műtéteket vagy beavatkozásokat lehet végrehajtani. Erre majd mutatok is példát, amikor a szemészetről fogok beszélni. Egy másik példa a fotodisszociációs jelenségek alkalmazására, orvosi alkalmazására, méghozzá egy nem is nagyon kicsike kis példa, jelentéktelen példa, a fotodinamikus terápia vagy fotodinámiás terápiának szokás még nevezni. Ez a következő képen néz ki. Ez a rák gyógyászatnak egy nagyon-nagyon barátságos és meglehetősen jól, gyorsan fejlődő ága. Ebben az esetben arról van szó, hogy a rákos paciensbe vénás injekció révén bejuttatnak ilyen fényérzékenyítő anyagot, amelyről azt kell tudni, hogy ez a fényérzékenyítő anyag a normál, egészséges sejtekben néhány óra alatt lebomlik. A rákos sejtekben viszont hosszú-hosszú órákig bent marad, ami azt jelenti, hogy mondjuk 12 órával, 8-12 órával az injekció beadása után a paciensben már csak a rákos sejtekben, rákos szövetekben található meg ez a festék. Ekkor jön a lézer. Megfelelő hullámhosszúságú lézerrel megvilágítva azt a területet, ahol feltételezésünk, vagy nem feltételezésünk, hanem az orvosi vizsgálatok szerint ott a rákos terület, bekövetkezik egy fotokémiai reakció, ilyen hidroxidion, illetve atomos oxigén szakad le a fény hatására azokról a festékmolekulákról, amelyek benne vannak a rákos sejtekben. Tudjuk azt, hogy az oxigén nagyon barátságos dolog, hogyha oxigén molekuláról van szó, de önmagában az oxigén atom az borzasztóan szeret egyből reakcióba lépni valamivel, a környezetének egyből neki esik és elkezd oxidálni. Hát mi van a környezetében? A rákos sejtnek az anyaga, az állománya. Tehát mit csinál, mivel találkozik ezzel az állománnyal, és ezt kezdi el oxidálni, roncsolni. Ennek az lesz az eredménye, hogy a rákos sejt elpusztul. És ezzel, ennek segítségével, ezzel a technikával, tehát azt tudjuk elérni, hogy abszolút szelektív módon, mindenféle kémiai hatás nélkül, fény segítségével elroncsoljuk azokat a sejteket, amelyek ezeket a festékeket tartalmazzák, azaz csak és kizárólag a rákos sejteket, és ezzel, ennek révén a paciens elkezdhetjük gyógyítani, pusztán a fény segítségével. Egy másik fotokémiai reakció a fotokompozíció, tehát nem csak szétvágni tudunk fénnyel molekulákat, hanem össze is tudjuk őket ragasztani. Itt van például a timin molekula, ami DNS ráncnak alkotó eleme. Például, hogyha ezt a két timin molekulát megvilágítjuk valamilyen UV lézerrel, akkor el lehet azt érni, hogy a két timin molekula annyira megszeresse egymást, hogy csatlakoznak egymáshoz. Ennek az lesz az eredménye, hogy a DNS láncot, amit éppen kezelünk, azt hát valamilyen formában roncsoljuk, megváltoztatjuk. A fotoizomerizáció egy olyan jelenség, amelynek során a besugárzott molekulában olyan kémiai, geometriai változások következnek meg, hogy a molekulát, mintha tükröznénk, a tükör átalakul a tükörképévé. A szerkezete nem változik meg, csak éppen a tükörképi párját fogjuk megkapni. Hol érdekes ez? Például erre is találtam egy orvosi példát, mikor a következőről van szó. A újszülött kisbabák jelentős része az első, második, harmadik napon természetes módon besárgul, úgymond, ami azt jelenti, hogy a vérében felhalmozódik, megnő a bilirubin szint. A bilirubin az egy ilyen narancssárga festékanyag, amely festékanyagot a máj dolgozná föl, választaná ki. Ha ez még nem dolgozik eléggé, nem jött még lendületbe, nem dolgozik még elég hatékonyan, akkor itt valami segítséget kell alkalmaznunk, és ez a segítség az úgynevezett kékfényterápia, amikor is a kis pacienst berakjuk egy inkubátorba, és kékfénnyel világítjuk meg, amely kékfény eredményeképpen bekövetkezik ez a fotoizomerizáció, a bilirubinból lumirubin lesz, lumirubin molekula lesz, amelynek a vízoldékonysága sokkal-sokkal jobb, mint a bilirubinél, ezért a vese is ki tudja választani, és a vizelettel ki tudja üríteni a kis paciens. Ennek az lesz az eredmény, hogy besegítettünk a májnak, a máj munkájába, elkezdtük a bilirubin szintet csökkenteni. Az utolsó ebből a területből a biostimuláció, amikor is arról van szó, hogy fény hatására, lézerfény hatására a különböző molekulák, különböző enzimeket munkára serkentünk. Tehát aktivizáljuk őket, és ennek az lesz az eredménye, hogy a besugárzás hatására, ez a besugárzás hatással van a sejtek energetikai viszonyára, a sejtek anyagcseréjére, a köztük lezajló információ átadásra, tehát nagyjából mindenre, ami a sejttel kapcsolatos. És ennek lesz az az eredménye, hogy például krónikus sebeket gyorsította, a gyógyulását meg lehet gyorsítani, fájdalomcsillapító hatása van, stb. Erről majd még a későbbiekben, a kezelések szintjén majd még beszélek, még említek több példát is. Természetesen akkor, amikor az emberek a lézerről beszélnek, és lézerek orvosi alkalmazásait hallják, akkor általában arról gondolnak, hogy vágunk valamit a paciensen, fölaprítjuk ide-ott, ezt-azt levágunk belőle. Ez a fototermális hatásnak a következménye. Amikor is arról van szó, hogy a szövetben vagy a biológiai mintában elnyert fényenergia egy része a magának a mintának a hőmérsékletét növeli meg olyan mértékben, hogy ott különböző folyamatok következzenek be. Természetesen nem fogom itt most levezetni a különböző hőmérsékleti modelleket, hanem inkább nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, tehát hogyha egy biológiai szövetnek elkezdjük növelni a hőmérsékletét lézer segítségével. 5 csoportba szokták sorolni ezeket a jelenségeket, attól függően, hogy az adott lézertípus, az adott lézeres besugárzás az adott szövetben milyen hőmérséklet növekedést ér el. A fototermolízis jelensége akkor következik be, amikor a besugárzott szövet hőmérséklete nem haladja meg a 45 Celsius fokot, ebben az esetben enzimindukció, sejtmembrán változások, ödéma kialakulása figyelhető meg. Ez egy viszonylag egyszerű kezelés, mintha itt megmelegíteném a tenyeremet, a reverzibilis folyamat, nem történik semmi, jóvá tehetetlen. Ha tovább emeljük a hőmérsékletet, 45-60 Celsius fokra való felmelegedés esetén következik be a fotohipertermia. Ebben az esetben már a sejtmembránok súlyos károsodása és kifejezett folyadék felhalmozódása szövetekben figyelhető meg. Tovább emeljük a hőmérsékletet, a 60 és 100 Celsius fok között következik be a fotokoaguláció. Ebben az esetben a fehérjék elvesztik eredeti tulajdonságaikat, a sejtmembránok teljes pusztulása tapasztalható. Nyilván, aki már valaha is készített főtt tojást, az tudja, hogy ez azért már mekkora óriási különbséget jelent, és milyen visszafordíthatatlan dolog. Én még nem láttam olyan embert, aki a főtt tojásból eredeti tojást tudott volna csinálni. Pont ez jelenti azt, ugye az óriási különbséget, hogy megnézzük a tojást, és megnézzük a főtt tojást, ezt látjuk, szemléltethetjük azt, hogy mi az, hogy a fehérjék eredeti tulajdonságainak elvesztése. Még tovább növeljük a hőmérsékletét a besugázott testnek, a besugázott szövetnek. 150 Celsius fok környékén a besugázott szövet, a szövet víztartalma elpárolog, és a szövet elszenesedik. Ezt mutatja ugye a szó maga is, hogy fotokarbonizáció. Még tovább emeljük a hőmérsékletet, 300 Celsius fokon következik be a fotovaporizáció. Vaporizációról tudjuk, ugye, hogy nagyjából párologtatást jelent. Ez azt jelenti, hogy a lézerrel besugázott szövet térfogatok elpárolognak, és itt következik be az, hogy a helyükön vágás alakul ki, tehát itt beszélhetünk már a hagyományos lézersebészetről igazság szerint. Egy dologra kell még figyelni, hogyha esetleg ülnek itt jövendő orvosok, akkor bele kell gondolni abba is, hogy azért nem elég csak annak a hőmérsékletét nézni, amit éppen vágok, mert a hőterjedés révén a környező szövetek is felmelegedhetnek oly mértékben, hogy mondjuk egy 300 Celsius fokos vágás mellett egy jó néhány milliméter vastagságban megjelenik ez a 60-100 Celsius fokos hőmérséklet is, és bizony ezeket a szöveteket is roncsoljuk. Tehát erre nagyon oda kell figyelni a műtét megtervezése során. A harmadik hatástani csoportba soroljuk a lézeres ablációt, amely tulajdonképpen azt mondja ki, hogy egy nagy teljesítményű, általában UV impulzus lézer nyalábját jól erősen lefókuszáljuk a biológiai mintára, és akkor a besugázott térfogat szinte kirobban a felszínből. Ezzel a technikával nagyon szép, itt például én készítettem egy elektronmikroszkópos képet, ez egy szaruhártya, az emberi szem felszín, legfelső rétege. Ebbe martunk bele ilyen rácsozatot argonfluorid excimer lézerrel, nagyon szépen, nagy pontossággal, nagyon tiszta beavatkozást jelent ez. A negyedik azért nincs olyan nagyon elterjedve, de ez is egy olyan hatás, amit mostanában kezdenek felfedezni. Ez szerint vannak már olyan lézertípusok, általában az ilyen nagyon rövid impulzusúak, ilyen pikoszekundumos, femtoszekundumos lézerek, amilyenek majd az Eliben is dolgozni fognak, amelyek segítségével el lehet azt érni, hogy lefókuszáljuk a lézernyalábot, és úgy állítjuk be az energiáját, hogy csak a fókuszpontban legyen akkora az energia, hogy ott roncsolódást vihessen végbe. Ennek lesz az az eredménye, hogy a szöveten belül csak a fókuszpontban érünk el roncsolódást, a környezetében nem. Tehát magyarul átlátszó közegben belül is tudunk úgy megmunkálni valamit, hogy közben a felszínt meg se piszkáljuk. Erre is fogok majd mutatni egy példát. Természetesen egy beteg gyógyítását nem úgy kezdjük meg, hogy megjelenik a beteg, és már vágunk is rajta valamit, hanem az első és egyik legfontosabb folyamata ennek a, vagy része ennek a folyamatnak a diagnózis fölállítása. Tehát meg kell állapítanunk, hogy mi baja van a betegnek. Azaz, még egyszer, tehát a lézerek nem csak arra jók, hogy elvágjanak ezt-azt a paciensen, hanem már a lézerek bizony ott vannak a klinikai diagnosztika folyamatában is, tehát akkor ott vannak, ahol már a betegséget meg kell határozni. Elsősorban erre a lézerspektroszkópiai eljárásokat használják, amely arról szól, hogy a belső lézerfény megvilágítja a biológiai mintát, és a biológiai mintán bekövetkező optikai változásokat vizsgáljuk meg valamilyen spektroszkópia segítségével. Itt is mutatok néhány példát, néhány gyakorlati példát. A lézerindukált fluoreszcencia spektroszkópia az egyik legjobban elterjedt ilyen lézeres diagnosztikai technológia, mert nagyon sokoldalú. Például itt van egy olyan példa, amit szerintem mindenkit érinthet, ugye a fognak a szuvasodása meglehetősen problematikus. A szuvas rész soha nem gyógyul be. A szuvas részt úgy gyógyítjuk, hogy kifúrjuk a fúróval, betömjük. Minél hamarabb észrevesszük a szuvasodást, annál kisebbet kell fúrni, annál könnyebb maga a kezelés. Erre is van egy lézer, erre alkalmas például ez a lézerindukált fluoreszcencia, amikor is megvilágítjuk a paciens fogát, vagyis hát a fogsorát mondjuk, kék fénnyel, vagy egy kicsi UV-fénnyel, és aztán megnézzük, hogy a maga a szuvas rész milyen fényt bocsát ki. Azt tapasztalták, hogy az egészséges fogszövetek, körülbelül ezt a jellemző ez a spektrum, eznek a csúcsa 553 nanométeren van, ami a zöld hullámhossznak, a zöld fénynek felel meg. A szuvas résznek a csúcsa 591 nanométer, ami a piros színnek felel meg. Tehát, ha a fogorvos föltesz egy olyan szemüveget, ami a zöld fényt kiszűri, csak a pirosat engedi át, és bevilágít a paciens szájába valamilyen kékfénye, akkor azt tapasztalja, hogy ahol piros foltokat lát, akkor ott biztos, hogy valamilyen fogszuvasodás esete forog fenn. Erre is mutatnék most egy példát, méghozzá egy filmecskét, amikor is arról lesz szó, hogy rejtett szuvas területeket vizsgálnak lézer segítségével. Sok esetben előfordulhat az tehát, hogy a paciensnek a fogszuvasodása egy nagyon kis vékony csatornán kezdődik meg, amit nem lát az orvos, viszont előbb-utóbb problémás lesz. Ekkor hiába nézegeti, nem veszi észre például ugye ezt a szuvas területet, ami már meglehetősen nagy térfogatra kiterjed. Ekkor jön a lézerfény, optikai szál segítségével elvezetik a foghoz, és szépen a végig tapogatja a rendszer, és ahonnan fluoreszcencia fényt kap vissza, ugye a szuvas résznek van egy bizonyos fluoreszcencia spektruma, az visszakerül a készülékbe, és a készüléken ilyen számszerűen, ha nagy számokat látnak, és ez a nagy szám, ez már a 32, ez már nagy számnak felel meg, akkor ott a doki meg tudni fogja, hogy ott szuvasodás van, még ha ő szemmel nem is vette észre. Egyébként emellett még ugye hangjelzést is ad. Na és akkor találtam itt mellé egy másik filmet, amely egy kicsit olyan, mint egy akciófilm, amelyben ezt a technikát használják ki. 3 órakor, ugye látható volt, 15:00-kor megjön a paciens. Beül a székbe, elkezdik a fog ellenőrzést, és jön az előbb említett készülék, szépen földeríti, hogy hol van szuvas terület. Megtalálták, hogy itt 15:10-kor ugye már detektálták is, hogy hol van a szuvas rész, és elkezdik fúrni. Természetesen nem fúróval, hanem lézerrel gyönyörű szépen kifaragják a szuvas területet, eltávolítják, addig lövik meg a fogat, amíg a szuvas rész megszűnik, eltűnik, és utána pedig hát jön ugye először a fertőtlenítés, ami szintén fénnyel történik, általában UV-fénnyel, majd aztán jön a folyékony tömőanyaggal való tömés, és ami szintén fényre kötődik, és 15:29-kor, tehát nem egészen 30 perc múlva beteg, buzgón, elégedetten, mosolyogva távozik a rendelőből. Hát amikor távozni szoktam, én is vigyorogni szoktam már, de mindegy már. Még sokkal fontosabb alkalmazása a lézerindukált fluoreszcenciának különböző rákos területek felfedezése. Tehát ebben az esetben azt tapasztalták, hogy a lézeres megvilágítás hatására másmilyen fényt bocsátanak ki az egészséges sejtek, és másmilyen fényt bocsátanak ki a rákos sejtek. És hogyha készítünk egy fényképet a valószínűleg rákos területről, amely fénykép expozícióját ezzel a fluoreszenciát kiváltó lézerfénnyel végezzük, és egy szűrő segítségével szét tudjuk válogatni az egészséges sejtek által kibocsátott fényt és a rákos sejtek által kibocsátott fényt, akkor óriási pontossággal, nagy biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy hol vannak a rákos sejtek. Ha ezt időben, hosszú expozíciós idővel végezzük, akkor nagyjából majdhogy nem egyen, tehát minden néhány sejtet által alkotott sejtes csoport is, rákos sejt csoport is gyönyörű szépen detektálható, és nagyon nagy pontossággal be lehet határolni azt, hogy hol van a rákos szövet széle, hol kezdődik az egészséges szövet, és ennek alapján már a sebész, a orvos nagyon-nagyon nagy segítséget kapott, mert ugye neki a rákos szövetet teljes mértékben el kell távolítania, és így nagyon pontosan tudni fogja, hogy mekkora részt kell kivágni a paciensből. Hál' Istennek megjelentek a fényvezető szálak, az optikai szálak, amelyek lehetővé teszik az endoszkópok segítségével azt, hogy ezt a technikát bevigyük az emberi test belsejébe is, anélkül, hogy szanaszét kellene vagdosni a pacienst. Szépen endoszkóp és optikai szál segítségével levisszük a lézert a megfelelő helyre, és itt például egy nyelőcsövi rákos daganatot lehet így ezzel a módszerrel meghatározni. Egy harmadik diagnosztikai technika a következő. Ugye az előbb említettem már, hogy a kis csecsemők, az újszülöttek gyakran besárgulnak. Nagyon fontos tudni azt, hogy a májuk szépen elkezdett dolgozni, vagy éppen, és akkor nem kell beavatkozni, vagy pedig a májuk nem tudja elvégezni a feladatát, akkor viszont nagyon gyorsan be kell segítenie az orvosnak. Ezt eddig úgy csinálták meg, hogy a kis paciens, a gyanús pacienstől óránként vért vettek, ami azt jelenti, hogy megszúrják, vérvizsgálat, stb. Hát a látszívű lézerfizikusok erre nem képesek. A látszívű lézerfizikusok inkább kitaláltak egy olyan non-invazív módszert, amelynek segítségével szúrás nélkül, akár alvás közben is lehet vizsgálni a kis pacienst. Ennek az a lényege, hogy lézerrel megvilágítják a kis paciens homlokbőrét. Aki már valaha is beverte a fejét és megsértette a homlokbőrét, tudja, hogy ömlik belőle a vér, mint a fene, mert hogy nagyon sok hajszálér található a homlokbőrben, és ebben tehát nagyon sok hajszálér, nagyon sok vér, megvilágítjuk a paciens homlokát, és a vérről visszajövő, a lézerfény által a vérben kiváltott fényt pedig bevisszük egy detektorba, egy spektroszkópba, és megnézzük, hogy mennyi a bilirubin szintje aktuálisan a kis paciensnek. Fölvesszük tehát a spektrumot, és nézzük azt, hogy a bilirubin járulék mennyi, nő vagy csökken. Ha csökken, akkor azt mondjuk, hogy a kis paciens kezd javulni, a máj elkezd dolgozni, nincs miért beavatkozni. Ha nem csökken, vagy éppen nő, akkor pedig azonnal valamit tenni kell. És mindezt, tehát még egyszer mondom, úgy tudjuk megcsinálni, hogy a kis paciens végig alussza nyugodtan az idejét, nem kell szurkálni. Ennek a módszernek, a lézerindukált fluoreszenciának egy még hatékonyabb módszere az, ami hasonló, mint a fotodinamikus terápia. Ebben az esetben is festéket adunk a paciensbe intravénásan, olyan festéket, amelyet, hogyha megvilágítunk, akkor mondjuk UV vagy kék fényjel, ha megvilágítunk, akkor a rákos sejtek szinte világítani fognak. Jól látható az, itt van egy paciensnek a karja, amelyen a rákos rákgyanús, ezt megkapta a fényérzékenyítő festéket, néhány óra múlva pedig megvilágították lézerfénnyel vagy UV-fénnyel, és azt tapasztalják, hogy szinte sejtenként meg lehet számolni, be lehet határolni a rákos terület érintettségét, és innentől kezdve tehát jöhet a műtét, és meg lehet mondani, hogy honnantól meddig kell kivágni ezt a területet. Egy másik módszer, az úgynevezett fotoakusztikus spektroszkópia, ezt itt nálunk a tanszéken is végzik. Ennek az a lényege, hogyha valamilyen megszaggatott fényforrással, például egy lézerrel megvilágítunk egy gáz térfogatot, abban hőmérséklet, periódikus hőmérséklet növekedés jön létre. Tudjuk azt, hogy ha egy gáz fölmelegszik, akkor megváltozik a térfogata, elkezd tágulni, és ha elkezd tágulni, akkor megnő a nyomás változás pedig a gázokban nem más, mint a hang. Amit én most mondok, az is egy nyomás változás, és ez közvetíti azt az én mondani valómat. Ezt a nyomást viszont érzékelni lehet nem csak a fülünkkel, hanem ha beteszünk a rendszerbe egy mikrofont, akkor egy mikrofonnal detektálni lehet ennek a nyomás változásnak a spektrumát, ennek a hangnak a spektrumát, és ebből ezt a hangspektrumot arra lehet használni például, hogy kilélegzett gázokat analizáljuk. A kilélegzett gázok nem csak arról adnak felvilágosítást, hogy az ember mennyire mossa a fogát, vagy mennyire nem, hanem arról is, hogy a szervezetének milyen az anyagcseréje, illetve ebből a kilélegzett levegő analíziséből például meg lehet azt határozni, hogy egyes ételintoleranciás érintettséget, aszma vizsgálatot, vagy éppenséggel az altatás során is alkalmazzák, hogy monitorozzák a paciens állapotát. Egy nem spektroszkópiai módszer, de nagyon fontos technika a lézeres véráramlás mérés. Manapság, és hát nem csak manapság, hanem nagyon fontos ez az, hogy tudjuk, hogy egy adott szövetben milyen a véráramlás. Mennyire jól van elerezve ez az adott szövet, mennyire folyik benne a vér. Például azért, mert ez is alkalmas arra, hogy a különböző rákos daganatokat behatárolják, mivel hogy ugye ott a rákos szöveteknél másmilyen a véráramlás viszony, másmilyenek a véráramlás viszonyok. Nagyon fontos például a cukorbetegség esetén, amikor is ugye azt tapasztaljuk, hogy a cukorbetegek egyik legfőbb problémája az, hogy a végtagokban annyira leromlik a vérellátás, hogy előbb-utóbb le kell vágni bizonyos részeket. Tehát ez nagyon fontos minél hamarabb detektálni, vagy például szervát ültetésnél, amikor is arról van szó, hogy manapság mindjárt itt a tél, jön a disznóvágás szezonja, ilyenkor a traumatológián megnő azoknak a száma, akik ilyen-olyan módon levágják itt-ott egyes darabjaikat a kezükből, ujjukból, és hogyha minden jó megy és hozzák magukkal, akkor van esély arra, hogy visszavarják ezeket az ujjakat, vagy éppen egyéb kézdarabokat. Viszont borzasztó fontos a műtét hatékonyságának szempontjából az, hogy azonnal tudni kell az orvosnak, gyönyörű szépen összevar minden, hogy beindult-e a vérkeringés. Mert hogyha nem, valamilyen szennyezés vagy vérrög kerül a rendszerbe, megáll a véráramlás, elkezd elhalni a szövet, a sejtek elpusztulnak, és hiába sikerült úgymond technikailag a szervát ültetés, mégis a beteg azt tapasztalja, hogy el fogja veszíteni az ujját. Erre fejlesztettük ki, az egyetemünkön az Orvosi Informatika, Orvosi Fizikai Intézet, illetve az Élettan és az Optika Tanszék közösen dolgozik egy olyan módszeren, amit úgy hívnak, hogy lézeres szórási interferenciás véráramlásmérés. Nagyon szépen hangzik, ugye? Nagyon egyszerű szó. A következőn alapszik. Mindenki csinált már olyan fényképet szerintem, hogy amelyik elmosódottá válik. Olyankor csinálunk ilyen képet, amikor valami a fényképezés során valami valamekkora sebességgel mozog. Ekkor azt mondjuk, hogy a kép elmosódott. Ez azt jelenti, kicsit hivatalosabban mondva, hogy a kontrasztja a képnek nem jó. Minél nagyobb a mozgás, annál rosszabb a kontraszt értéke. Ezt használjuk mi ki a véráramlás vizsgálatánál. Azt csináljuk, hogy lézerrel, méghozzá vörös lézerrel, amelyik olyan 600-800 nanométeres, azért ezt használjuk, mert ennek a behatolási mélysége a bőrbe a legnagyobb. Ezzel a lézerrel megvilágítjuk a biológiai mintánkat, lefényképezzük, és utána írtunk egy ilyen kontrasztfeldolgozó programot, amely kontrasztfeldolgozó program pontról pontra megmondja a képen, hogy az adott képpontnak mekkora kontrasztja. Itt, amit itt lehet látni, ez egy malac agyfelszín. Ezt az élettani kollégák ablakot nyitottak a kismalac koponyáján, lézerrel lefényképeztük. Hát, olyan sok minden nem látszik rajta, igaz? De ezt a képet kontrasztelemzéssel kianalizálva, ezt a képet kapjuk, amelyen már marha jól látszanak a felszín közeli, felszín alatti hajszálerek is, a nagyobb erekről nem is beszélve. Minél vörösebb a kép, annál nagyobb az áramlási sebesség. Ezt, és akkor visszatérve egy kicsit ezt a technikát alkalmazva, ugye most modellezve a disznóvágásról említett példámat, itt egyik kollégámnak az ujjára, rá tettünk egy vérnyomásmérő manzsettát, és elszorítottuk. Látható, hogy a szorítás előtt a véráramlási térképe azt jelezte, ilyen sárga közeli színnel lehet látni, hogy a véráramlása tökéletes ebben az esetben. Elkezdjük elszorítani az ujját a manzsetta segítségével, a sárga színből elkezdünk átmenni a kék felé, ami azt jelzi, hogy itt nem jó a vérellátás, a vérsejtek, vörös vérsejtek mozgása lelassult, vagy meg is állt, és aztán fölengedvén ezt a manzsettát, hirtelen bekövetkezik egy kicsit a véráramlás túllövése, hiszen a természet úgy alkotta ezt a rendszert meg, hogy igyekszik pótolni az elveszett energiát, és utána néhány perc múlva visszaáll az eredeti állapot. Tehát ezzel a fényképpel például gyönyörű szépen meg tudjuk mondani, hogyha itt mondjuk egy végtag visszavarrásáról lenne szó, hogy ez a visszavarrás nem sikerült, mert a véráramlás nem jó, nem tökéletes. És akkor a diagnosztika után kezdjük el most már kezelni a beteget. Az egyik kezelési típus a soft laser terápia, vagy biostimuláció. Ennek egy magyar orvos professzor az atya, Mester Endre, aki azt figyelte meg 1966-ban, hogy szőrtelenített egérkét megvilágítottak hélium-neon lézerrel, és azt tapasztalták, hogy a megvilágított területen a szőr növekedés sokkal gyorsabban indult be, mint a kontroll területeken. Ez fölkeltette az ő figyelmét, és aztán rájött arra, hogy a lézeres besugárzás nem csak a szőrnövekedést segíti elő, hanem bizony a sebgyógyulás serkentő hatása is van, fájdalomcsillapító, gyulladás csökkentő hatást is kifejtünk, ha viszonylag kis teljesítményű lézerrel történik a besugárzás. Itt a kis teljesítményű alatt, hát körülbelül valami ennél egy kicsivel nem sokkal erősebbet, ilyen 100 milliwattos nagyságrendű teljesítményre gondolok én. Tehát ebben a teljesítményben kell ezeket a kezeléseket alkalmazni. És hát ebből levonta a következtetés, hogy bizony ez a soft laser terápia nagyon sok pozitív hatással rendelkezik. Itt is célszerű a vörös lézert alkalmazni, mert ezzel mélységében is tudunk beavatkozást elérni. Például egy ilyen kísérleti vagy életből elesett példa, például a fogínygyulladást lehet így lézerrel kezelni, hogyha megfelelő kezelési pontokon vörös lézerrel megvilágítjuk a gyulladt területeket, a gyulladás hamarosan visszaszorul, és ismét a paciens normális életet élhet. Ez a fényképsorozat pedig azt mutatja, hogy itt egy hölgyet mutat, akinek egy hónapok óta tartó ilyen jó komoly fekélye, meglehetősen csúf fekélye csúfítja el az arcát, és nem tudták semmivel meggyógyítani, viszont heti két alkalommal hélium-neon lézeres besugázással egy hónap múlva a fekélyes terület nagyjából megfeleződött, elkezdődött a gyurgyulás, 2,5 hónap múlva pedig teljesen eltűnt a korábban hónapokig nem változó, nem gyógyuló fekély. A pikkelysömör lézeres kezelése is egy kicsit ide tartozik. Ez egy meglehetősen érdekes betegség, mert nem halálos ugyan, de meg borzasztóan kellemetlen. Gondoljanak bele, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ülünk a strandon valami szép, tiszta medencébe, és akkor megjelenik valaki, és ilyen teste mellénk ül. Nyilván szegény egyrészt le sem mer vetkőzni, másrészt pedig hát kinézik maguk közül az emberek. Tehát ez a pikkelysömör, ennek a típusa. Na most, ezt azért gyógyítani nem tudjuk lézerrel, de kezelni igen. Megfigyelték ugyanis azt, hogy a szabadban dolgozók, tehát tengerészek vagy a szántóföldi gazdászok, na esetében ez a pikkelysömör sokkal enyhébb verzióban volt megtalálható, mint azok között, akik nem mentek napfényre. Ezért kitalálták azt, hogy ezt a pikkelysömört ezt lehet valamilyen fényterápiával gyógyítani. Például először napfénnyel, aztán különböző lámpákat fejlesztettek ki a pikkelysömör kezelésére. Egy baj van, itt látható mondjuk ezeknek a lámpáknak a spektruma. Egy baj van, hogy ezen lámpáknak meglehetősen széles a hullámos tartományuk, csak úgy, mint a napsugárzásé, ami azt jelenti, hogy esetleg pont azt értük el, hogy a pikkelysömör csökkent ugyan, de a paciens bőrrákot kapott, vagy bőrpírt, vagy leégette a bőrét. Ezért itt a Szegedi Tudományi Egyetemen a bőrklinikával és a tanszékünkkel közösen kifejlesztettünk egy 308 nanométeres lézerrendszert, amelynek egy hullámoszon sugároz, pont azon a hullámoszon, ami beleesik a pikkelysömörre leginkább ható fény tartományába, viszont nem rendelkezik egyéb más hullámosszakkal, ezért célzott kezelést lehet megvalósítani mindenféle egyéb mellékhatás nélkül. Itt látható például egy paciens lába a kezelés előtt, és a kezelés néhány kezelés után, hát óriási a különbség, szerintem nem is kell ecsetelnem. Aztán egy másik ilyen technika, ami ugyan nem betegséget kezel, de jó pénz van benne, ez a tartós epilálás, méghozzá rubin lézerrel. Ebben az esetben az történik, hogy a paciens bőrét, ahol a szőrtől megkívánunk szabadulni, rubin lézerrel, amelyiknek a hullámos tartománya olyan majdnem 700 nanométer, tehát jó mélyen behatol a bőrbe, megvilágítjuk a paciens bőrét. A bőr maga nem nyeli el a lézer energiáját, elnyeli viszont a szőrtűszőben található melanin festékanyag, ami olyan fekete, sötét, barna színű. Az elnyeli a lézer energiáját, ennek eredményeképpen fölmelegszik, méghozzá meglehetősen nagy hőmérséklet, több mint 60 Celsius fokra, melynek az lesz az eredménye, hogy ő és a környezetében lévő sejtek elpusztulnak, és ennek a következtében a kezelt szőrszál egy-két hét elteltével kipotyog. Hát nyilván itt nem csak egy szőrszálat kezelnek egyszerre, hanem nagyobb felületeket szkennelnek végig ezzel a lézerrel. Manapság már azért nem rubin lézert használnak, mert az meglehetősen drága, hanem egyéb ilyen piros lézereket, vagy már még talán egy jó erős villanó lámpákat is bevetnek. Egy probléma lehet, hogy azért az ember különösen akkor, amikor mondjuk napozás után van, és egy kicsit barna a bőre, a barna bőr is azért elnyeli a lézer energiát, és a paciensnek egy kicsit kellemetlen hatást érez, mert fölmelegszik a bőre, hát és azért az annak nem örül, hogyha ilyen látják a kezelést, hogy hogyan is történik. Ezért a hőhatás elkerülése véget, ez a cég kifejlesztett egy olyan technikát, amely nem csak annyiból áll, hogy besugározza a felületet, hanem előtte, a besugárzás előtt egy ilyen hűtősprét fúj a megfelelő területre, és ez a hűtőspré egyúttal nem a lézerimpulzus beérkezés előtt lehűti a felszínt, és akkor így a paciens már nem érzi azt a nagy hőmérsékleti emelkedést, ami őt zavarhatná a kezelés során. Egy baj van a technikával még, hogy csak azokat a szőrtűszőket, azokat a szőrszálakat pusztítja el, amelyek aktívak. Nagyon sok szőrrel rendelkezünk, szőrtűszővel, amelyik nem aktív és nem színes. Ezért ezt a technikát azért sokszor meg kell ismételni ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen. És akkor kezdhetjük most már vagdosni a pacienseinket, mert hogy ugye elérkeztünk a lézersebészethez. Ebben az esetben, ugye a lézersebészet esetében az alkalmazás során az élő szövetekben irreverzibilis változások létrehozása a cél. A lézerek egyik legfontosabb alkalmazási területe a szemészet. Borzasztó jó hatékonysággal dolgozik, és olyan technikákat lehet vele megvalósítani, amelyeket lézer nélkül nem lehetett volna. Például ilyen a zöld hályok gyógyítása. A zöld hályok okozója ez a kis folyadék, amelyet csarnokvíznek hívnak. Ez a felelős azért, hogy tápanyaggal lássa el az íriszt, a szemlencsét, a szaruhártyát, és itt szépen áramlik, cserélődik ez a folyadék. Ha viszont ez az íris nekinyomódik a szemlencsének, megáll az áramlás, nem vezetődnek el a sejtanyagcsere termékek, ott kezdenek el úgymond lebomlani, rohadni, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon csúnya, zöldes árnyalatú képet adnak, amelyet viszont gyógyítani kell, mert előbb-utóbb vaksághoz vezet ez a betegség. Itt jön a lézer, vesznek zöld vagy kék lézert, amely a szaruhártyában, csarnokvízben nem nyelődik el, elnyelődik viszont a színes szivárványhártyába, és ott vágnak lyukakat, újabb csatornákat, és ezzel pótolják a korábbi csatornáknak a hiányát. Nagyon fontos alkalmazás, lézeralkalmazási technika a lézeres beavatkozások a retinán. Például a retina szakadás kezelése. A retina nagyon sok rétegből áll, és nagyon fontos a látás szempontjából. Ugye ez a szemfenéken van. Ha valamilyen mechanikai hatás eredményeképpen megsérül, az egy nagyon veszélyes dolog, mert ez egy progresszív betegség, a sérülés egyre-egyre terjed, és a végén a retina rétegek elválnak egymástól, és leválik a sárga folt, a látófolt, és innentől kezdve a paciens akár meg is vakulhat. Mit lehet csinálni? Hát ugye a szemfenékén elég nehéz műtéteket elképzelni, és itt jön a lézer. Veszünk egy olyan lézert, amelyik látható fényű, például zöld vagy kék, neodímiumjag vagy argonion lézer, és ennek a fényét fókuszáljuk le a retinára, a szemfenékre, és azt érjük el, hogy a kis fókuszpontokban ezek a retinális rétegek összehegeződnek, tehát olyan ez, mint a pontforrasztás, az egyes rétegeket gyönyörű szépen összehegesztjük, és így körbehatárolják a szakadást, nem tud tovább terjedni. Ugyanezt a technikát alkalmazzák például a cukorbetegség esetén bekövetkező meggyengült érfalú erekből szivárgó vér megakadályozására. Ezzel szépen körbe határolják a szivárgást, és így nem tud bevérezni a szem. Nagyon fontos lézer alkalmazás, lézerablációs alkalmazás, amiről korábban beszéltem. UV lézerrel megfaragják a kívánt méretűre, a kívánt korrekciónak megfelelően a szaruhártyát. Rövidlátás esetén lecsökkentik a szaruhártya görbületét, távollátás esetén pedig megnövelik a görbületet, és így érik el azt, hogy a dioptriáktól megszabadulhatunk. Manapság már olyan pontosan lehet ezekkel a lézerekkel dolgozni, hogy 10 dioptriányi pontossággal történik a helyreállító műtét. Egy másik ugyanilyen jellegű lézeres alkalmazás, vagyis szemműtét, az, amikor a szaruhártyának egy bizonyos rétegét levágják, fölhajtják, és abból a maradékban érik el ezt a lézeres maratást, ott végzik el a lézeres maratást, és ezt hívják léziknek, állítólag ez sokkal gyorsabban gyógyul, és kevesebb fájdalommal jár. Az urológiában is komolyan használják a lézereket, nagyon-nagyon bevet most már egészen profi módon történik a beavatkozás. A bejutnak, a vesekő eltávolításáról van itt szó. A vesébe megjelenő vesekő borzasztóan fájdalmas tud lenni, és hát vagy műtéttel távolítják el, vagy pedig például ultrahanggal, vagy éppenséggel lézerrel. A megfelelő, hát ugye a húgyúti utakon eljuttatják a lézerfényt optikai szállal a veséig, lefókuszálják a lézert a vesekőre, és addig lövik a lézerrel a vesekövet, amíg az darabjaira nem hullik szét, és addig csinálják sok esetben, amíg ez a lézeres beavatkozás hatására a kövek, ez a kő olyan apróra nem törik, hogy azt magától kipisíli a paciens, vagy éppenséggel szintén az endoszkóp tartozékaként egy ilyen kis karommal kiemelik a nagyobb darabokat. Most szépen törik, láthatóan apró darab, vagy darabokra szétlőtték ezt a vesekövet, és mindjárt jön a kis fogó, és egy endoszkópos fogó segítségével kihúzzák a nagyobb darabokat. A lézeres prostata műtétek pedig arról szólnak, hogy a megnagyobbodott prostatába beleszúrják a lézerszálat, belülről elpárologtatják nagy teljesítményű lézerrel egy bizonyos szövet térfogatot, a prostata összehúzódik, és hát ezzel egy bizonyos fokig lehet kezelni az ilyen jóindulatú prostata megnagyobbodásos betegséget. Nagy pénz van benne a bőrgyógyászat és a kozmetológiai lézeres alkalmazásokban, amikor is arról van szó, hogy a tetováló festékeket lézerrel szétlövik, anélkül, hogy a bőrt károsítanák, mivel hogy olyan lézertípust választanak, ami elnyelődik a festékanyagban, a festékanyagot szétlövi a lézer, az ennek eredményeképpen elszíntelenedik. Az egyik legfontosabb lézeralkalmazás, a legkedveltebb lézeralkalmazás a lézeres bőrfiatalítás. Ez a következőképpen történik. Ugye, ahogy telik múlik az idő, sajnos a bőrünk egyre a több hatásnak van kitéve, elkezdünk ráncosodni, és hát ezzel a ránccal mit lehet kezdeni? Hát sokan nem bírják elviselni a ráncaik látását, ezért elmennek például plasztikai sebészetre, ahol például azt lehet manapság már csinálni, hogy széndioxid lézerrel szépen lefaragják egy bizonyos mélységig ezt a felső epidermis részét a bőrnek, amely későbbiekben megújulva, mintha megfiatalodna, a finomabb, egyszerűbb, kisebb ráncok elsimulnak, és akkor gyönyörű, szép, sima bőrfelületet kapunk újra. Majdnem olyan lesz, mint újkorában. A lézer benne van, a lézerek ott vannak a szívsebészetben is. Például érfali lerakódásokat el lehet távolítani a lézeres abláció segítségével. UV-lézert optikai szálon bevezetik az elzáródott érbe, és lézerrel addig lövik ezt az úgynevezett plakkot, amíg szanaszét nem porlik, és újra átjárhatóvá válik az ér. És még egy utolsó példát mutatnék szintén a szívsebészetből. Ez az nagyon szép neve van, transmiokardiális revaszkularizáció, TMR, ezt magyarul szívizom újraerezésének hívják. Sok esetben megfigyelhetők, különösen a stresszes munkahelyeken, vagy például vizsgai időszakban, hogy úgy érzi az ember, hogy szúr a szíve. Ennek az az oka, hogy a szív vérellátása, oxigén ellátása nem jó, összeszorul a szívünk, úgymond, a hajszálerek nem dolgoznak eléggé, és ezt úgy lehet kezelni, hogy a bordák között egy centis, két centis bemetszésen bejuttatják a széndioxid lézer fényét a paciens belsejébe a szívizom felszínéig, ott olyan 20-40 darab, 1 mm átmérő lyukat vágnak a szívizomba, de a szívizom annyira jó, annyira védi az embert, az életét, hogy a külső fala az nagyon gyorsan összehúzódik és beheged, belülről nyitva marad, és ennek az eredményeképpen egy magunk csináltunk plusz ereket a szívizomba, és így pótoljuk a hiányzó vérkeringést. Hát azt hiszem gyorsan le is telt az időm, annyit tudok csak mondani, hogy köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi tanára tartja meg a Fényipar című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!